Négy keréken. Autós magazin műsor. Aki navigál, Nyírő László. A Négy keréken autós magazin műsor támogatja a Seibiko Autószerviz.
Szép jó napot kívánok minden kedves hallgatónknak, Nyírő László vagyok, és ismét elérkeztünk, egy héttel idősebbek lettünk, és elérkeztünk Négy keréken című műsorunk eheti adásához. Üdvözlöm, aki számítógép előtt ülve, esetleg dolgozva hallgatja műsorunkat, vagy aki autóval közlekedik, és ebben a kora tavaszi időben azt választotta, hogy meghallgasson bennünket. Igyekszünk megint sok érdekes és jó információval szolgálni nektek az autózással kapcsolatosan. Először a múlt heti adásunk végét befejezvén a tesztekkel kapcsolatosan még egy pár szót mondanánk, majd utána egy nagyon-nagyon fontos és nagyon lényeges napjainkat feszegető autós problémával fogunk foglalkozni, ez pedig gépjárművünk üzemanyagfogyasztása. Most egy kis zenével kezdünk, és utána folytatjuk Négy keréken. Keréken. Támogatja a Seibiko Autószerviz. Nos, tehát még egyszer mindenkit üdvözlök sok szeretettel, és ahogy elhallgatjuk most már FM csatornákat is adul, próbálunk behozni az életbe, úgyhogy akik esetleg FM hullámhosszon keresztül hallgatnak bennünket, azokat is sok szeretettel üdvözlöm. Nos, hát akkor folytassuk tovább. Négy keréken miről is lesz most szó? Na, tulajdonképpen az egyik nagyon-nagyon fontos dolog az autósok életében, ami ugyan meghatározó, de nagyon sokan nem tudnak róla, és nem is nagyon tudatosul bennük, hogy az autók, amiben ülünk, amiket megvásárolunk, azok tulajdonképpen milyen elméleti és milyen gyakorlati tesztek és milyen különböző vizsgálatok után kerülnek hozzánk, illetve, hogy miért mondják manapság nagyon sokan és nagyon sokszor, hogy ezek a mai autók, ezek valamelyest kiforratlanok, és igazából nem hozzák azt a régi jól bevált típusokra jellemző megbízhatósági és hosszú távon beszámíthatósági vagy kiszámíthatósági paramétereket, mint amit annak idején megszoktunk. Nos, hát ezeknek a dolgoknak az egyik kulcs szava, illetve ennek az egész problémának az egyik kulcsa, az tulajdonképpen a tesztelés. Tehát azon kívül, hogy ugye nagyon-nagyon fontos előírások vannak, például töréstesztekre, illetve károsanyag kibocsátási értékekre, és ezek nagyon pontosan meg vannak határozva. Ugyanakkor az autóknak, az elkészült modelleknek a közúti, illetve a forgalomban lévő és egyáltalán a használat közbeni tesztjére igazából pontos meghatározások, pontos követelmények nincsenek. Tehát ez tulajdonképpen minden gyártó saját maga dönti el, hogy mennyi közúti, illetve mennyi forgalomba, illetve mennyi menetközbeni teszt után bocsájt útjára egy autót, és ez saját belátásuk és saját döntésük alapján derül ki, hogy végül is egy autó mennyit megy. Valamikor hajdanában, Danában ugye több százezer kilométereket mentek az autókkal, vitték északra, délre, hidegbe, melegbe, mindenhova, és nagyon-nagyon komoly nyúzó teszteket hajtottak végre, és tesztprogramokat hajtottak végre, aztán módosították, folytatták, szóval egy borzalmasan összetett és hosszadalmas akció volt, hát ez ma már nincsen. Ma is vannak természetesen tesztek, menetpróba tesztek, és az autókat a próbapályán kívül kint a forgalomban is kipróbálják, de ugye itt most már akkora a verseny, és olyan óriási nagy a konkurencia harc, hogy gyakorlatilag egy elkövetkezendő modellt kivinni a zárt kapukon kívülre már eleve eléggé kockázatos. Itt mindenki figyeli a másikat, mindenki szeretne olyan dolgokkal előrukkolni, ami a másiknak még nincsen, vagy ha véletlenül valaki valamire rájön, akkor a másik erre nagyon-nagyon rácsapna. Öldöklő harc van, és ebből kifolyólag nagyon nehézkesek ezek a különböző tesztek. Lehet ugye azért látni mindig ilyen különböző kalóz fotókat, illetve elcsípett fényképeket, amikor valahol az utcán megjelenik egy autó, és le van ragasztva mindenféle pupok vannak ráragasztva, meg mindenféle ilyen eltakaró idomokat föltesznek, és megpróbálják a felismerhetetlenségig álcázni az autót, de hát azért gyakorlott szemek és megfelelő beépített sugó emberek hatására mindig lehet tudni, hogy éppen milyen autóról is van szó, és akkor ugye ezt tesztelik. Aztán újságírók és erre felesküdött fotósok természetesen követik ezeket az autókat, próbálnak minél több információt leszedni belőlük, de hát ezek már messze, de messze nem azok a tartósági és megbízhatósági tesztek, amik valamikor ezelőtt 30-40 évvel voltak. Ennek ellenére természetesen az autók, amiket megvásárolunk, azért ezek jók és biztonságosak és rendben vannak, de a hosszú távú megbízhatósági alkatrész megbízhatóságok azért nem feltétlenül a tesztek során jönnek ki. És ennek az egyik legékesebb bizonyíték és az egyik legkézzelfoghatóbb bizonyítéka az, hogy a fődaraboknak a javítását ma már a gyártóknak a döntő többsége egyszerűen nem is teszi lehetővé. Tehát azt mondja, hogy én nem szállítok motoralkatrészt, hanem tessék cserélni a fődarabot, mondjuk egy fűzött motorblokkot cserélni, adom minden további nélkül, mert őnekik szükségük van minden egyes elromlott darabra gyakorlatilag, mert annak a vizsgálatával gyakorlatilag velünk végeztetik el a tesztet, és annak a vizsgálatával tudják a további fejlesztéseket meghatározni. Tehát a sebességváltóknál is például rengeteg olyan sebességváltó van, úgy van összeszerelve, hogy különböző beszakított fejű csavarokkal van összerakva, hogy szét se lehessen szedni, csak mindenféle roncsolások árán maximum, és minden gond nélkül, minden különösebb kaland nélkül megkapja az ember az új sebességváltót, ha valami baja van, sőt letétben vannak általában a vezérképviseleteken vagy különböző helyeken ilyen fődarabok már, hogy minél gyorsabban az ügyfélnek azon be lehessen szerelni, hadd szaladjon tovább, és már viszik el, és már vizsgálják is ezeket a fődarabokat, és utána ezeknek a vizsgálata után módosítanak, újítanak, stb. Nincs mese, tehát egyszerűen mivel idő nincsen, mert az, hogy pénz nincsen, ezt azért annyira nem mondanám ebben az autósiparágban, azért itt még mindig mindenre, amire kellett, megvolt a pénz. Nem is annyira pénz dolog ez, hanem inkább az idő. Ugye látjuk azt, hogy 2-3 éves modelleknél már jönnek ki a facelift modellek, ugye szép magyarsággal, tehát a megváltoztatott, a módosított modellek, mert 2-3 év után frissíteni kell mindenféleképpen, fönn kell tartani a vevőknek az érdeklődését a modell iránt. és természetesen egy facelift autóban már egy csomó dolog meg van változtatva, a korábbi tapasztalatok alapján már egy csomó dolog át van alakítva, hogy egyrészt minél közelebb férkőzzenek a lelkünkhöz, illetve azok a hibák, amik jelentkeztek a mi kis kvázi tesztünk alatt, ezek kiküszöbölésre kerüljenek, és már egy még jobb modellt kapjunk a kezünk közé, kezeink közé. És pont ezért viszont ugye az a lehetőségük is megvan, hogy ezáltal megint újabb alkatrészekre van szükség, megint újabb termékeket kell kínálni, tehát bővül a szükséges háttériparnak is a leterheltsége, illetve a kapacitását bővítenie kell. Tehát ez az egész iparág gyakorlatilag így ezáltal is bővül, és ezáltal is folyamatosan egyre nagyobb teret kap az életünkbe. Gyakorlatilag az autógyártás a perifériális különböző beszállító és gyártó környezetekkel együtt a világ iparának egy nagyon-nagyon döntő százalékát foglalja el, és ez még a mai napig is folyamatosan bővül. No, most megint egy kis zene, és utána folytatjuk tovább négy keréken.
Around the world, 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 around
négy keréken. Támogatja a Seibiko Autószerviz.
No, és aki esetleg most később kapcsolódott be adásunk hallgatásába, akár FM-en, akár interneten keresztül, azt üdvözlöm, Nyírő László vagyok, és itt négy keréken című autós műsorunkat halljátok. A tesztelésekről kezdtem el beszélni, és a tesztelésekkel kapcsolatos dolgokat megpróbálni megmagyarázni egy picikét, hogy végül is jelenlegi autóink milyen teszt folyamatokon, illetve milyen teszt körülmények között készülnek, és hogy milyen nem tesztelések után kerülnek adott esetben a kezeink közé. Persze rögtön jött a logikus kérdés, hogy akkor ezek alapján, amit eddig elmondtam, igazából a facelift autókat érdemes megvásárolni újonnan. Hát az a helyzet, hogy a facelift autóban nyilvánvalóan a fő mechanikai és a fő gépészeti elemeknek a kezdeti gyerekbetegségei sokkal inkább ki vannak már javítva, mint a megjelenő friss modellnél. De azért a faceliftnél gyakorlatilag a legtöbb változtatás az inkább az esztétikai, kényelmi megjelenésbeni dolog, hiszen a divat az sokkal gyorsabban változik, mint amennyire a technika, technológia. Ezért azért a faceliftes autóknak a változtatásainak a döntő többsége az inkább ilyen külcsin, belbecs jellegű dolog, de a komoly belső mechanikai dolgokhoz aránylag kevesebbet. Ott nincs jelentőség a faceliftnek, tehát hogy van egy sebességváltó, aminek van valami probléma, akkor ha facelift, ha nem facelift, a gyár reagál, visszahívási akciót csinál, vagy bármiféle módon azonnal megpróbálja orvosolni ezt a dolgot, nem engedheti meg magának, hogy mondjuk egy rosszul működő kapcsolási rendszert meghagyjon egészen a facelift megjelenéséig. A gyár azt rögtön lereagálja a leggyorsabban. Mindenképpen érdekük, hiszen a nagy konkurencia harcban gyakorlatilag egy iszonyatos nagy technológiai verseny is van, és akkor az egyik évben ez lesz az év autója, a másik évben az az év autója, az egyik évben ez az év motorja, a másik évben az az év motorja, hiszen mindenki folyamatosan megpróbál újabb és újabb dolgokkal az élre törni valahogyan, és valahogy rávenni bennünket, hogy most ő mellé tegyük le a voksunkat, az ő autója, az ő modellje mellé pártoljunk, és abba üljünk be. Hát aztán ehhez természetesen hozzájön még egy csomó más külső körülmény, leginkább mondjuk a kereskedőknek a rátermettsége és ügyessége, de összességében a technológiák versenye ez az egész. Azt még tudni kell, ugye, hogy az új modell, mikor megjelenik, akkor azért ott gépészetileg is általában megjelennek az alapvető újítások a motorokban, a motorvezérlésekben, motor kivitelekben, például mindig olyankor jelenek. Egy faceliftnél nem hoznak újfajta motort be, vagy egy újfajta sebességváltó megoldást, ez mindig a teljes modellnek a megjelenésével egy időben jön. Nem mondom, hogy nem fordul elő néha, de az alapvető változtatás az így történik. No, hát akkor körülbelül ennyit a tesztekről és a tesztelésekről, és akkor most térjünk át egy másik témára, amivel szintén egy kicsit érintőlegesen foglalkozunk. Ez nem más, mint az utángyártott alkatrészek témaköre. Nagyon divatos dolog manapság ez az utángyártott alkatrész ügylet. Megmondom őszintén, hogy én egy picikét haragszom erre az iszonyatos térnyerésre, mert ez az egész dolog nem ér annyit, mint amekkora tere van jelen pillanatban, és nagyon-nagyon sokan saját bőrükön tapasztalva utána aztán kénytelenek átértékelni ezzel kapcsolatos állásfoglalásukat, tehát nem lehet feltétlenül mindig mindenben az a cél, hogy nem számít csak olcsó legyen, mert aztán később ez az olcsó lesz a lovadrága, tehát én nagyon-nagyon sokszor tapasztalom ezt, ezért most néhány dolgot elmondanék azért, hogy az utángyártott alkatrészekkel kapcsolatosan. Nem mondom azt, hogy ne használjunk utángyártott alkatrészt, ez nem igaz. Mi is használunk a szervizben utángyártott alkatrészeket, de nagyon-nagyon módjával, nagyon csinyán és megfelelő körülményekkel, megfelelő utánjárással. Következőket kell nézni, amikor valaki utángyártott alkatrészben gondolkodik. Ami a legfontosabb, hogy mikor kiválasztunk egy utángyártott alkatrészt, nagyon-nagyon pontosan meg kell nézni, hogy az a valóban a mi autónk modellünkhez való alkatrész, nem csak a típushoz, tehát ez most egy Ford alkatrész, ez most egy Ford Focus alkatrész, na de melyikhez? Nagyon-nagyon lényeges dolog. Sokszor találkozunk vele, hogy kapunk olyan alkatrészt, ami ehhez az autóhoz való, aztán megnézzük, és kiderül, hogy igen, ehhez az autóhoz, ehhez a modellhez csak 1993-tól 97-ig gyártott való volt, és igaz, hogy geometriailag méreteibe befér a mai modellbe is, és be lehet tenni, csak már ezt az igénybevételt, amit egy mai modell erre az alkatrészre tesz, nem bírja ki. és konkrét élő példa volt, és van is mindig, hogy mikor ezt nem nézik meg egészen pontosan, és akkor kiderül, hogy ugyan be lehet szerelni, és természetesen csukott szemmel harcosok beszerelik minden további nélkül a hétvégén otthon a kertbe, és aztán utána kiderül 1-2-3 hét múlva, vagy 1-2 hónap múlva, hogy bizony ez az alkatrész mégsem bírja, nem hozza azokat a paramétereket, amiket kellene, mert igazából nem ehhez a modellhez, nem ehhez a teljesítményhez, nem ehhez a kivitelhez készült. Tehát azokat a katalógusokat, azokat a utángyártott katalógusokat, amiket lehet találni, nagyon alaposan nézzük meg, nagyon pontosítsuk be, hogy tényleg mihez szól az az adott alkatrész, mert óriási cirkusz lehet belőle. No, most ismét frissítsünk egy kis zenével, és utána folytatjuk tovább.
Keréken. Támogatja a Seibiko Autószerviz.
Na, hová jutottunk a tehetségkutatótól, ugye? És akkor most nézzük, hogy hová jutunk itt az utángyártott alkatrészek frontján. Ugye elkezdtem azzal, hogy hát mindenféleképpen azonosítsuk be a megfelelő modellhez a megfelelő alkatrészt, hiszen attól, hogy valami geometriailag esetleg stimmel, ez még nem legó, tehát nem biztos, hogy egyenértékű vele. Egy nagyon-nagyon lényeges dolog még az utángyártott alkatrészeknek a kiválasztásánál, illetve eleve mellette döntésénél, ugye, hogy hát azért az ár-érték aránya az jó-e. Hogy most mennyivel is olcsóbb végül is egy ilyen alkatrész, mint a gyári, mert bizony nagyon sokan esnek abba a csapdába, hogy meg se nézik, hogy egy gyári alkatrész mennyibe kerül, hanem rögtön rohannak az utángyártott alkatrészért, és bizony nagyon sokszor előfordul, hogy alig van 1-2 ezer forintos különbség a gyári és az utángyártott alkatrész között, és hát azért nyilvánvaló, ez mindenki számára evidencia, hogy ha már lehet választani, és hogyha csak ilyen kis különbség van, akkor azért csak érdemesebb egy gyári alkatrészt választani. Már csak azért is, mert ugye nagyon sokszor hirdetik magukat, és nagyon sokszor tolják az arcunkba ugye ezt a nagyon jól hangzó dolgot, hogy ugye, hogy gyári beszállítótól van az alkatrész, és aki gyártja, ez egy, egy gyári beszállító. Hát ez oké, rendben van, nagyon-nagyon sok gyárnak szállítanak be, rengetegen, csak nem szabad elfelejteni, hogy ugye, mikor készülnek ezek az alkatrészek, ahhoz, hogy egy gyár egy ilyen alkatrészt befogadjon és beszerelje az autójába, hát igen alaposan megnézik, igen alaposan átnézik, és gyakorlatilag amit, amihez, ami alkatrészhez egy gyár adja a nevét, akár mint utánpótlás, tehát mint alkatrész, tehát akár mint tartalék alkatrészként, akár beszerelten a kocsihoz, az onnantól kezdve az ő termékének, az ő alkatrészének számít, éppen ezért gyakorlatilag iszonyatos, pontos, szinte darabról darabra átvett alkatrészekről van itt szó, és bizony, ha tetszik, ha nem tetszik, a beszállítóknál lehet tudni, hogy ami kikerül általában a placra az utángyártott alkatrészgyártókhoz alkatrész, az bizony nem teljesen egyezik, nem volt olyan vizsgálaton áttolva, és nem volt annyira fontosan, pontosan megvizsgálva az összes alkatrész, mint ami a gyárba bekerül, és az autókba bekerül. Gyártanak folyamatosan naponta 10 000 darab féktárcsát, a 10 000 darab féktárcsával naponta 5 000-et, vagy megvizsgálnak 5 000-et szőröstül, bőröstül, kőkeményen, és akkor abból 3500-at be is szerelnek a gyári autókba. Az összes többit meg szépen becsomagolják, és aztán eladják. Nyilván, hogy annak is van valami fajta minőségi követelmény és ellenőrzés, ez szúrópróbaszerű, vagy valami hasonló, de hogy olyan szintű nincs, mint amikor egy gyári alkatrész átvétel van, ez 100%, és ezt lehet látni. És tehát, amikor megvásárolunk egy alkatrészt egy márka dobozába, és ugyanazt az alkatrészt megvásároljuk a gyártónak a dobozába, mindig lehet különbséget találni egyébként. Tehát ezt tudni kell mindenféleképpen. Ezzel együtt hozzáteszem, hogy gyári beszállító alkatrészt kibontjuk, ilyen doboz, olyan zacskó valami, és aztán tényleg ugyanolyan alkatrészt találunk benne, mint amilyen a gyári, és az esetek döntő többségében nincs is vele semmi probléma, de azért ez egy picikét olyan félrevezető megfogás, ez a gyári beszállító, mert tulajdonképpen mindenki lehet gyári beszállító, tehát ez nem biztos, hogy még feltétlenül a minőséget garantálja a számunkra. Aztán, ami nagyon fontos, amikor megveszünk egy ilyen alkatrészt, akkor azért nézzük meg alaposan, vegyük szemügyre, mert nagyon sokszor előfordul pont a csomagolási, ugye nagyon sokszor vannak a gyári, vagy a utángyártott alkatrészek, hogy 2-3 csomagolásban is van, tehát valahol berakják egy zacskóba, azt belerakják egy dobozba, és azt a dobozt utána egy másik szállító, vagy egy másik kereskedő, egy másik dobozba még beleteszi, és úgy kapjuk meg egy harmadik nevű cégtől. Tehát ez minden további nélkül benne van a pakliba. Na most ezek a csomagolások, pakolások, ide-rak, oda-rak, amarak, nagyon alaposan nézzük meg, mert azért itt bizony sokszor előfordul, nem sokszor, de többször előfordul, hogy adott esetben sérült alkatrészt látunk. Ki van szakadva rajta a gumiporvédő, vagy meg van sérülve például a menet, ahogy egymásra hányottak az alkatrészek valamelyik fázisában a csomagolásnak. Tehát meg kell nézegetni, aztán meg kell nézni, ugye főleg izzóknál például, az olcsó árfekvés izzóknál, hogy egyáltalán jól van-e benne a tükör. Sokszor ferdén van a tükör, ferdén van a szál, nem stimmelnek rendesen a lábak, meg van görbülve, stb. Tehát a műanyag sorjás például, és nem lehet a stekkert rendesen feldugni rá. Úgyhogy vegyük a kezünkbe, és mielőtt neki állnánk küzdeni, és nem akar bemenni a helyére az Atya Úristennek, se nézzük már meg előtte közelebbről, mert bizony nagyon sokszor előfordul, hogy vannak olyan kis apró felületi problémák, amit hát vagy orvosolni kell, vagy azt mondani a szállítónak, hogy figyelj, hát azért ezt már nem, kérek egy másikat, és akkor mindjárt egyszerűbb lesz a helyzet. Na, aztán hát még az utángyártott alkatrészekkel kapcsolatosan, ami nagyon-nagyon fontos dolog, hogy eredeti csomagolásban legyen az alkatrész. Tehát amikor a kiszállító hozza, akkor ne egy ilyen leragasztott, már 5-ször kibontott doboz legyen, mert nagyon sokszor előfordul, hogy nem is az van benne, mint amit rendeltünk, nem is az volt, mert valaki már megkapta, aztán nem stimmelt, mégse stimmelt, kibontotta, ezt rakta, azt rakta, oda rakta. Nyilvánvaló, hogy a beszállítónak az az érdeke, hogy mindent eladjon és mindent kiszállítson, nem nézi ő, nem mérlegeli, meg nem ellenőrizgeti ezt a dolgot le, és roppant kellemetlen, mikor valaki utángyártott alkatrészt megvesz, hazaviszi, vagy kiszállítják neki, aztán neki áll a melónak, szétszedi az autót, és hogy közel nincsen a bennlévő alkatrésznek a dobozhoz, mert már valaki ebben járt egyszer, hogy legyen épp és sértetlen eredet, és akkor megvan az esélyünk rá, hogy jó lesz az a cucc, amit megrendeltünk. No, most ismét egy kis zene, és aztán jövünk tovább négy kerékkel.
négy keréken. Támogatja a Seibiko Autószerviz.
És mindig itt vagyunk, Nyírő László vagyok, és itt a Négy Keréken című autós műsorunkat halljátok. Mindenkit üdvözlök, aki esetleg később kapcsolódott be műsorunk hallgatásába. Jelenlegi témánk az az utángyártott alkatrészekről szól, és hát megpróbálok meg pár olyan hasznos tanácsot mondani a saját tapasztalataim alapján, ami után vagy ami alapján talán kicsit könnyebbé válik a választás, és könnyebbé válik az utángyártott alkatrészeknek a megközelítése. Hát egy nagyon-nagyon fontos területe van még az utángyártott alkatrészeknek, amiben bizony elég komoly csapdák tudnak lenni, ez pedig nem más, mint a karosszéria elemek. Hát létezik például olyan utángyártott sárvédő egy Subaru modellhez, ami tényleg olcsó, és nagyon klassz, meg nagyon rá, és több mint egy centivel rövidebb, mint amennyi kellene. Tehát vagy elől csúszik hátra az egész, és a lámpa lóg ki a levegőbe, vagy hogyha előre húzzuk, akkor az ajtó és a sárvédő között van egy centivel nagyobb hézag, mint kellene. És hát ugye ez megint csak akkor derül ki, amikor már az ember ezt megvásárol, szétszett az autót, csak föltesz, és akkor látja, hogy atyaisten, most akkor ebből mi lesz. Na most tény és való, hogy nagyságrenddel olcsóbb mondjuk, mint egy gyári sárvédő, na, de hát most egy ilyen sárvédővel mit lehet kezdeni? Szóval azért, ha valaki helyre akarja állítani az autóját, akkor azért ez biztos, hogy nem megoldás. Sajnos az a baj, hogy például műanyag alkatrészeknél is jártunk úgy más típusnál, ugye, hogy ma már az autók egy nagy részénél, gyakorlatilag az első rész, ott a zárhíd fényszoró keresztartó környezet, ez egy egybe leöntött nagy bazi műanyag. És aztán ezt oda fel kell csavarozni, megfelelő fix rögzítési pontokra, és akkor ez fog tartani a sárvédőt, meg hűtőrácsot, meg mindenféle egyéb dolgokat. Olyan szinten pontatlan némelyik műanyag ezek közül, hogy egyszerűen az, hogy a fényszórónak a csavar lukjai nem stimmelnek, és bele se lehet rakni, ez a minimum, de ha nagy nehezen mégis összerakja az ember, nem létezik, hogy egy normális párhuzamos hézag lenne bárhol is, nem stimmel rá utána a gépháztető zárnak a helye nincs rendesen kialakítva, szóval annyi baj van ezekkel a műanyagok, hogy az valami hihetetlen. És hát ugye természetesen ezeknek a döntő többsége mind a Távol-Keletről származik, hát én azt gondolom egyik másikról, hogy talán az életükben nem láttak egy gyári eredeti mintát, ami alapján ezt elkezdték gyártani, és nagyon-nagyon csinyán kell bánni ezekkel a műanyag dolgokkal. Ugyanez érvényes a lökhárítókra is például. Tehát egy lökhárító héj, hogyha az tényleg nem stimmel minden porcikájában nagyon szépen, akkor borzalmasan el tudja csúfítani az autót. Ugye látjuk most már, hogy a lökhárító nem csak egy lökhárító, hanem egy komplett burkoló elem, ami a sárvédőkre bekanyarodik elől és hátul is. Egy nagyon-nagyon hosszú csík mentén illeszkedik a sárvédő és a lökhárító egymáshoz. Egyébként is még gyárilag is egy borzalmasan cirkuszos megoldás, mert műanyag tart műanyagot, mindenféle patentok, meg ilyen aránylag laza dolgok fogják ezt az egészet össze, és egyszerűen a lökhárító a saját súlyánál fogva, ahogy mozog, ahogy rezonál, egy idő után ezt a hézagot elhúzza. Na most, hogyha egy pontatlan lökhárítót teszünk föl, amit még ráadásul ugye a fényező megcsiszolt, gételt, meg lefényezett, meg egyebek, tehát még ott is lehetnek kisebb méret változások, ordinári rondán tud kinézni, amikor ez nem stimmel, és akkor a gyári befogó rendszerbe, a gyári műanyag befoglaló rendszerbe be akarjuk patintani, bepattintjuk, utána kiderül, hogy nem jó, mégis le kell venni, valamit módosítani kell, már a füle letörik, már nem úgy áll, már kicsorbult, szóval hát rettenetesen sok cirkusz van vele, úgyhogy mindenki, aki a karosszéria elemeknél arra adja a fejét, hogy utángyártott alkatrészeket fog használni, az bizony nagyon jó lesz egyrészt, hogyha egy műanyagos azért jóban lesz, és egy műanyagos egy-két helyen módosítja majd az utángyártott műanyag alkatrészeket, illetve hát nem szabad maximalistának lenni, mert egyszerűen ezekből az utángyártott alkatrészek többségéből, nem mindből, de a többségéből képtelenség egy normális dolgot összehozni. Hozzáteszem, csak úgy zárójelbe és egészen csöndesen, hogy a mai autóknak egy nagy-nagy részét, ha megnézzük, és nyilván nem a prémium kategóriáról beszélünk, akkor bizony a mai autóknak a gyárilag összeszerelt sége sem olyan minőségű ma már, mint mondjuk ezelőtt 20 évvel. Tehát így egy ilyen teljesen vadonatúj autót nézünk, és most elég komoly német márkát megnéztünk, és bizony olyan narancsos volt a gyári fényezés rajta, hogy az valami csoda, és így hátulról az ember végignéz egy ilyen 15 milliós autón, és bizony a díszlécek nem futnak vonalba, az ajtók nem futnak egymással teljes mértékben, lent egy picit eláll, fönt egy kicsikét beljebb áll, tehát bizony ez az automatizálásnak az átka sajnos, a nagyfokú automatizálásnak, ugye az automaták, a robotok nem néznek meg semmit, aznak ki van találva, hogy itt a ilyen és ilyen koordinátán egy csavart be kell tekerni, akkor tök mindegy, hogy mi van ott, ő akkor is betekeri. Aztán, hogy hogy áll az a dolog, amit ő ott ezzel rögzített, az már gyakorlatilag nem derül ki. Na most az autóknak a nagy mennyisége, a nagy mennyiségű gyártásból kifolyólag nincs minden annyira szőrözve, átvizsgálva, és minden visszajavítva olyan szinten, ahogy azt esetleg az ember elvárná, vagy hogy komolyabb típusoknál is van, és bizony átcsusszannak ezek a dolgok minden további nélkül. Nem eléggé mérethelyesek az alkatrészek sem, ott is vannak így pár tized milliméter ide, a másikban pár tized milliméter oda, és az együtt már mindjárt lesz egy milliméter, és az már meglátszik adott esetben egy hosszan futó élnél például. Úgyhogy, de az utángyártott alkatrész aztán ennek az egésznek a csimbor azért természetesen, úgyhogy azt mindenféleképpen felhívom a figyelmeteket, hogy ott azért nem lehet maximalistának lenni. Ez ugyanolyan, mint például az utángyártott fényszóróknál is. Tehát azoknak a fényszóróknak a fényének a képe, az soha az életben nem lesz olyan, amilyet egy fényszórótól egyébként igazából el lehetne joggal várni. Tehát ott ugye a tükörnek a kiképzése sem teljesen olyan, az izófoglalat sem annyira pontos, tehát az egész lámpa az magában hordozza azt, hogy ott egy pontos, precíz, normális fényt nem fogunk látni, és hát mondjuk aztán az, hogy az élettartama milyen lesz, az megint egy második történet. És ami még egy nagyon lényeges dolog, ugye, hogy az elektromos alkatrészeknél tudjuk nagyon jól, hogy gyakorlatilag garancia szinte egyáltalán nincsen semmire. Tehát például nagyon népszerű dolog most az utángyártott alkatrészek között lambdaszondát vásárolni, után gyártotta, hiszen a gyári lambdaszondák orbitálisan drágák, 50-60-70 ezer forintokba is belekerülnek. Na most az utángyártott lambdaszonda az mit tudom, ilyen 15-20-25 ezer forint, 30 ezer esetleg, de azt tudni kell, hogy az esetek döntő többségében ezek az utángyártott lambdaszondák alap dolgokat tudnak, és az alap kiviteli autóknál jók ameddig addig, de komolyabb technikáknál, komolyabb autóknál bizony nagyon gyorsan megadják magukat, nem bírják azt a fajta igénybevételt, illetve nem tudják azt a fajta szolgáltatási szintet, amire az autónak szüksége van. Nagyjából jó, úgy általában jó, de rengeteg pontatlan érték jön belőle, lassabban dolgozik, nem abban a mérési sávban dolgozik, és aztán onnantól kezdve természetesen ugyan a check engine nem világít, mert működik a dolog, de messze-messze nem lesz tökéletes, úgyhogy ha egy mód van rá, próbáljuk meg valahol. Egy autó addig autó, és addig olyan, amilyen egy Opel, egy Ford, egy Mercedes, addig olyan, amíg abból van. Ahogy ki van találva, akkor elvárhatjuk tőle a joggal, hogy azt a színvonalat hozza nekünk, amire nekünk szükségünk van. Mikor elkezdjük drótozni a dolgokat, akkor azért borzalmasan gyorsan elveszíti az autó az eredetiségét, és onnantól kezdve nem várhatjuk tőle, hogy olyan legyen, mint amilyen valaha volt. Nos, most ismét egy kis zene, és utána jövünk vissza négy keréken.
négy keréken. Támogatja a Seibiko Autószerviz.
Na és akkor fussunk neki még egy picikét itt a mai napon ennek az után gyártott alkatrészes sztorinak. Ebből most már nem akarok bőlére ereszteni ezt a dolgot, hiszen azt hiszem, hogy most már mindent elmondtam. Egy nagyon-nagyon fontos dolgot szögezzünk le, ettől függetlenül. Azok az után gyártott alkatrészek, amik már kipróbáltak, beváltak, és tényleg hozzák azt a minőséget ár-érték arányban természetesen, ami tőle elvárható, azokkal a világon semmi baj nincsen. Nekem mindössze csak annyi van a fenntartásom ezzel a dologgal kapcsolatosan, hogy mindenféle előzetes információk nélkül, és csak kimondottan erre hajazva semmiféleképpen ne szervezzük azért az életünket, de vannak természetesen nagyon jó után gyártott alkatrészek, nagyon jó minőségben, nagyon jól használhatóak, és azért nyilvánvaló olcsóbban, mint a gyári alkatrész, azokkal pedig semmi bajom nincsen az ég alatt egy világon. No, és ha már ezekről a dolgokról beszéltünk, akkor egy picikét lavírozzunk még tovább, ugyanis az után gyártott alkatrész mellett, ami még egy nagyon-nagyon népszerű és nagyon manapság ugye fontos része a dolognak, ez az alkatrésznek a felújítása. Mindenféle fajta alkatrészt megpróbálnak emberek felújítani, több-kevesebb sikerrel. Hát ezzel kapcsolatosan néhány dolgot ugye. Az egyik gyakorlatilag elég régóta futó sztori és egy elég régóta futó dolog ez a féktárcsának a szabályozása. És ez egy elég kényes kérdés. A féktárcsáról ugye tudni kell, hogy a féktárcsának van egy standard mérete, és minden gyártó meghatározza, hogy melyik az a minimális méret, amit a féktárcsa még el kell viseljen, amikor még a féktárcsa hozza azokat a paramétereket, amit ígérnek róla. Aztán, ha az alá méret alá megyünk, akkor kalapkabát, onnantól kezdve baj van, mert onnantól kezdve a féktárcsa már teljes mértékben úgy viselkedik, ahogy ő neki éppen úri kedve tartja. Ez azt jelenti, hogy a féktárcsának ugye az óriási nagy hőhatásnak van kitéve, és a féktárcsának ezt a hőhatást kell elviselnie. Nyilvánvaló, hogy minél vékonyabb ez a tárcsa, annál érzékenyebb lesz a hőre, hiszen annál rosszabb a hőelvezető képesség, illetve a hőtűrő képessége ennek a féktárcsának. Na most minden további nélkül ugye előfordul az, hogy azt mondjuk, hogy oké, megkopott, de már azért van egy kis válla, meg foltosodott ilyen-olyan, és szabályoztassuk föl. Géza bácsinak a szomszédban van esztergája, és akkor ő majd szépen fölteszi, és aztán ledrehálja, és akkor teljesen jó lesz. Na most azt tudni kell, főleg a mai autóknál, és főleg a nagy teljesítményű, nagyobb teljesítményű autóknál, hogy ez bizony ma már nem nagyon működik. Már csak azért sem, mert ugye a mai autók döntő többségének már hűtőbordás féktárcsái vannak, és ezek a hűtőbordás féktárcsák, ezek, hogyha egyszer deformálódik, akkor súlypontja minden elmegy az égvilágon. És például a Subaru-nál 400 mm a megengedett maximális ütés. Na most le lehet minden további nélkül szabályozni azért egy esztergán egy féktárcsát, úgyhogy a 400-on belül legyen, de el lehet képzelni, hogy milyen kevés kell ahhoz, hogy ez a 400 mm megjöjjön, vagy megnőjön egy picikét is. Gyakorlatilag nem is kell egy óriási nagy hőhatás és egy óriási nagy befolyás arra, hogy ez a 400 mm 6 vagy 800 legyen, és onnantól kezdve gyönyörűen rezonált. Menjünk az autóra, állítunk a fékre, és rázza a kormányt, mint a húzat. Nem ér semmit az egész. Aztán vannak ugye speciális féktárcsa szabályozó gépek, berendezések, nagyon-nagyon ritka és kevés van belőle, amit használnak, itt ott, ami egyszerűen mind a két oldalt szabályozza, és ezzel próbálja meg ugye a párhuzamosságot maximálisan garantálni, mert semmi gond nincsen, de hát a súlyponttal itt sem lehet mit kezdeni. Tehát magyarul, aki féktárcsa szabályoztatásra adja a fejét, azért az legyen teljes mértékben tisztában az, hogy egyáltalán nem biztos, hogy az jó lesz. Ha meg méret alá szabályozok a tárcsát, hát onnantól kezdve lelke rajta az illetőnek, mert onnantól kezdve az a féktárcsa már, hát hogy is mondjam, veszélyessé válik. És hogyha ne adj Isten a túlmelegedés miatt például mondjuk elreped vagy eltörik, akkor vége a világnak. Úgyhogy nagyon-nagyon óvatosan bánjunk ezekkel a féktárcsa szabályozásokkal, és lehetőség szerint a névleges méret alá ne menjünk vele. És most befejeztem ezt a témakört, és még egy kis tavaszi bevezetőt fogunk tartani, de előtte zenéljünk. We'll be right back.
négy keréken. Támogatja a Seibiko Autószerviz.
No, akkor most evezzünk egy picikét aktuálisabb dolgok felé, aztán majd természetesen folytatjuk majd egyik következő adásunkban még a felújítási dolgokat, de most inkább egy picit legyünk aktuálisabbak, egy kis napi aktualitás, ez a tavasz érkezte, és ez mindenki nagyon-nagyon örül neki, és mindenkinek azt hiszem nagy boldogság, aki autóval közlekedik, hogy végre kezd elmúlani fejünk fölül ez a téli átok, amit persze nem biztos még, hogy teljesen elmúlt, de bízunk benne. A jelenlegi állás az azt mutatja, hogy csak alakul ez a tavasz. Na most a tavaszi átállás, ezt mindenki nagyon jól tudja, hogy az autósoknál azért ez mindenféleképpen egy fontos program, de bizony nagyon-nagyon sokan vannak, akik ezt gyakorlatilag egy gumicserében ki is tudják, egy gumicserével le is tudják ezt az egész projektet, gondolják, hogy ezzel el van intézve az egész dolog. Hát technikailag alapvetően igen, de azért még egy pár dolgot én javasolnék mindenféleképpen. Eleve a gumi cserénél nagyon fontos dolog, főleg amikor ugye mondjuk saját magunknak végezzük ezt a kerékcserés dolgot, van téli kerék, nyári kerék, és nagyon sokan beleesnek abba a hibába, hogy azt mondják, hogy fölemelem, leveszem, fölteszem a másikat, szaladok tovább, és kész 600. Na most, ami egy alapvetően fontos dolog, az az, hogy a kerék állásában, a téli kerék nyilvánvalóan a nyomását valamelyest vesztette, a guminyomást, tehát egy guminyomás ellenőrzés mindenképpen kell. Ad1, Ad2, ami nagyon fontos dolog szintén, nagyon sokszor előfordul, ugye, hogy levesszük ősszel a kereket, és már bizony érzékelhető volt, hogy 120 környék kicsit rezonált, kicsit nem volt már igazából annyira jó. Most meg puff, föltesszük, és folytatjuk ott, ahol van. Egy centírozást, egy ellenőrzést mindenféleképpen ajánlatos megcsinálni, mielőtt föltesszük ezeket a kerekeket, és elkezdjük használni. Tehát én azt gondolom, hogy egy kerékcserét is ennyivel legalább azért tiszteljünk meg, és ennyit tegyünk meg rajta. Aztán, ami nagyon fontos, amikor a kereket cseréljük, hogy levesszük a régi kereket, hogy egy picikét azokat a részeket, ahova felfekszik a felni, az agyra, azt tisztítsuk meg, a rozsdát, a koszt, a szennyeződést, azt szedjük le róla, és a keréktőcsavarokat, vagy a kerék, tehát is a kerékanyákat, illetve azokat a csavarokat, amelyikek rögzítik a kereket, a menetét szintén kicsit tisztítsuk meg, megfelelő kőanyaggal egy picit kenjük be. Ha az agyra is teszünk egy kis bronztartalmú vagy résztartalmú pasztát, és úgy teszük fel a kereket, akkor nem fog fölrohadni a felni az agyra, és majd össze megint könnyebb lesz levenni. Tehát ezek ilyen apróságok, nüanszni dolgok, de bizony meg tudják azért az életünket keseríteni, úgyhogy ezt mindenféleképpen javasolnám mindenkinek, hogy ezt tegye meg, hogyha saját maga csinálja. Hát aztán a tavaszi átállásnál van egy nagyon érdekes dolog, ugye szoktunk mondani, hogy van a nyári ablakmosó, meg a téli ablakmosó. Hát nyilvánvaló, hogy mikor jön a tél, akkor a nyári ablakmosót le kell cserélni, hiszen be fog fagyni, és akkor oda lett az egész miskulancia. De ne felejtsük el, hogy azért a téli ablakmosó sem jó nyáron. Tehát a téli ablakmosó ugyan nem fog megfagyni, meg nem fog fölforni, de az üvegtisztító képessége lényegesen más, és lényegesen másképp működik, mint egy nyári ablakmosó. Eleve a bogároldó szer nincsen benne. Tehát lehetőség szerint nem azt mondom, hogy feltétlenül cseréljük le, de kezdjük el higítani, és nyomjuk ki, ahogy lehet a télit, és aztán minél előbb töltsünk nyári ablakmosót bele, mert azért nyáron lényegesen jobb lesz az üvegnek a tisztítás egy nyári ablakmosóval. Ugyanakkor, amiről ugyan a múltkorában is beszéltem, de még egyszer fölhívnám a figyelmet rá, hogy takarítsuk ki ezt az autót. Tehát télen azért kibe mászkáltunk lucskosan, koszosan, sárosan, mindenféle módon. Tavasszal egyszer csináljunk egy ilyen szép tavaszi nagy takarítást az autónkon, és mindjárt jobb érzéssel fogunk benne csücsülni. És még megígérem azt, hogy úgy fogjuk érezni, mindenki úgy fogja érezni, még jobban is megy az autó. Úgyhogy ezek az apróságok, üvegtisztítás, belülről egy kicsiket az üvegeket is rendbe rakni, és akkor mindjárt jobban menni fog az egész ügylet, és mindjárt jobb érzéssel fogunk autózni. Ellenőriztessük le a klímát, most még nem késő, és akkor megint, mikor bejön az ideje, akkor nem lesz vele probléma, nem akkor kell kapkodni, nem akkor kell rohangálni össze-vissza minden felé. Körülbelül ennyi lenne az én tavaszi tanácsom, és akkor a jövő héten ismételten találkozunk. A jövő hétre megpróbálunk egy meglehetősen érdekes és újszerű témát fölhozni nektek, addig is mindenkitől elköszönök, további jó rádiózást kívánok mindenkinek, a viszonthallásra.